Kína a múlt héten mutatta be 2024-es gazdasági céljait, illetve célkitűzéseit. Idénre egy 5% körüli gazdasági növekedést várnak, és ez azzal jár, hogy a gazdasági modellt azért jelentősebb mértékben változtatni kellett, hiszen az elmúlt időszakban azért nem feltétlenül a legfényesebb eredményekről számolhattunk be a távol-keletről. Kezdjük az a beszélgetésünket, hogy milyen jellegű frontokon szeretnének változtatni, hol látják azt, hogy fejlődésre van szükség.
Kínai politikai és gazdasági vezetés legalább 15 éve tisztában van azzal, hogy a jelenlegi gazdasági modell fenntarthatatlan, és ezen mindenképpen változtatni kellene. Már a 12. 5 éves terv, ami 2010-től volt lényegében hatályban, kimondta azt, hogy a belső fogyasztást kellene növelni, és az addigi extenzív gazdasági növekedési modellt át kéne alakítani egy intenzív tudás alapú gazdasági modellre. Na most ez különböző politikai okokból a Xi Jinping fémjelezte jelenlegi kínai vezetés nem lépte meg az elmúlt bő évtizedben, ami végül is óriási gazdasági egyensúlytalanságokhoz vezetett az országban. Egy ingatlanpiaci buborék alakult ki, és úgy általában az állótőke beruházás ezen belül is az infrastruktúrális építkezések domináltak. Ez eljutott odáig, hogy mára egyébként Kína a világ tőke beruházásainak 30-35%-áért felel, ami fenntarthatatlan, meg is állt tulajdonképpen ilyen szempontból a gazdasági növekedés az elmúlt években. A valódi növekedés az lehető sokkal közelebb volt a 0%-hoz, mint a 3-4%-hoz, amit a hivatalos adatokban láthattunk. Na most jelenleg azt figyelhetjük meg, hogy a kínai vezetés nagyon erősen keresi a kiutat ebből. Infrastruktúrát már nem tudnak olyan ütemben építeni, ami fenntartaná a gazdasági növekedést. Ezen belül az ingatlan szektor különösen megbicsaklott, és egyelőre nem látjuk azt sem, hogy képesek lennének a belső keresletet felélénkíteni annyira, hogy ez a gazdasági növekedés további forrásává váljon.
Említette ezt a egyik legnagyobb kérdés jelentő ingatlanpiaci buborékot, amelyel kapcsolatban fogalmazhatunk talán úgy, hogy ez kipukkadt. Az elmúlt hónapokban gondolok itt például az Evergrande ügyre, és akár arról is lehetett olvasni, hogy a kínai ingatlanpiac valamennyire az összeomlás szélén van. Ezzel kapcsolatban mik a jelenlegi tervek, hogyan lehet ebből a szituációból kihúzni, amiben azért itt belesüllyedt az elmúlt időszakban?
Nem történt akkora kipukkadás, mint 1989 és 90 környékén a japán ingatlanpiacon. A kínai vezetés ilyen szempontból már tanult a japánok hibáiból, és inkább egy leeresztésről beszélhetünk, hiszen a kínai kormányzata az erős központi vezetésnek köszönhetően számtalan intézkedést eszközölt, amelynek köszönhetően a különböző kínai fejlesztők, ingatlanpiaci fejlesztők további pénzhez juthattak. Ez egyébként hosszú távon ugyanúgy árthat a gazdaságnak, hiszen az állami beavatkozás ezen a téren sem szokott jót tenni, de sikerült ezt az ingatlanpiaci buborékot valamennyire leereszteni. Ugyanakkor tekintve, hogy a kínai népesség megtakarításainak döntő többsége, akár 60-70-80%-a is az ingatlanban fekszik, ez tulajdonképpen újra ellehetetleníti, vagy még inkább ellehetetleníti a belső fogyasztás élénkítését, hiszen a kínaiak azt érzékelik, hogy az eddigi tartalékaiknak az értéke az ingatlanok értékével párhuzamosan csökken. Úgyhogy ezzel a kormány egyelőre nem nagyon tud mit csinálni. Azt látjuk, hogy az elmúlt bő másfél-két évtizedben sikerült magukat bekormányozni egy olyan csapdába, ami hát elég meglepő annak a fényében, hogy Japánnak a sorsa az jól feldolgozott és jól dokumentált tudományosan leírt folyamat volt. Ebből tanulhatott volna többet is a kínai kormányzat, de hát látszik, hogy ha a politika az elsőleges meghatározó, akkor hiába a gazdasági figyelmeztetések, politikusok képesek ugyanazokat a hibákat újra elkövetni.
Hogyha már politikai vonatkozásokról beszélünk, akkor talán azt is meg kéne említeni egy ilyen nagyobb oszlopként, ahol talán kiugró emelkedés figyelhető meg Kína figyelmében, valamint költségvetésében is, ez a hadászat. Itt egy 7,2%-os emelkedést láthatunk. Nem gondolhatjuk azt alapvetően, hogy ez csak gazdasági motivációk szempontjából történik jelenleg. Igazából milyen cél érdekében hozzák mondjuk ezeket a döntéseket meg, hogy a hadászatot ilyen tempóban fejlesszék?
A jelenlegi kínai elnök pártfőtitkár Xi Jinping teljesen egyértelművé tette az elmúlt években, hogy számára a gazdasági növekedés az igazából most már csak másodlagos jelentőségű, ami éles ellentétben áll az elődei által követett politikával, és ehhez képest tartja ő a geopolitikai és elsősorban katonai fejlesztéseket és a geopolitikai kihívást sokkal fontosabbnak. Elsősorban itt ugye az Egyesült Államokkal való szembenállásra érdemes gondolni. Na most ezzel az a probléma, hogy ezt a katonai fejlesztéseket a gazdasághoz képest prioritizáló politikát láthattuk már a Szovjetunióban. Ennek megfelelően ez hosszú távon fenntarthatatlan lesz természetesen, hiszen nem nőhetnek gyorsabban a katonai kiadások, mint a gazdaság teljesítménye, legalábbis a végtelenség. Meglátjuk, hogy ezt Kína mennyi ideig képes fenntartani, és hogy ez mekkora terhet fog jelenteni a gazdaság és a társadalom számára. Különösen annak fényében, hogy a kínai kommunista párt és a kínai társadalom közötti eddigi társadalmi szerződést az arról szólt, hogy mi a párt lehetővé tesszük számotokra az egyre gyorsabb jóléti növekedést, cserébe ti a nép nem szóltok bele abba, hogy egy pártrendszer uralkodik az országban. Na most, hogyha a gazdasági növekedés olyan szinten lelassul, mint amit láthattunk az elmúlt egy-két évben, és ez így is marad, akkor ezt a társadalmi szerződést egyre többen kérdőjelezhetik meg majd az országban, és ezen nem fog segíteni a katonai technológia fejlesztésre.
Az Egyesült Államokkal szembeni fegyverkezési verseny talán ilyen leképződése a dél-kínai tengeren kialakuló szituációk, legyen szó mondjuk a Fülöp-szigetekről, legyen szó Tajvanról, azért itt folyamatosan azt látjuk, hogy Kína konfliktusban áll a szomszédos országokkal, nyilván azért ez is motiválja a fegyverkezési folyamatokat.
Igen, ez a kettő egyébként szorosan összefügg egymással, hiszen az egyik fő oka annak, hogy Kína mind a kelet-kínai, mind pedig a dél-kínai tengeren megpróbálja a bázisokat kialakítani, és tulajdonképpen a saját puffer zónájává tenni ezeket a területeket. Az leginkább az, hogy Kína rendkívül sérülékeny a partvidéke mentén, ott lakik a lakosság többsége és a gazdasági termelés is ott koncentrálódik, és hát a fő ellenfelei nem csak az Egyesült Államok, hanem Washington térségbeli szövetségesei pedig többnyire tengeri hatalma, így Kína ebből az irányból számíthatna valamiféle nyomásgyakorlásra vagy hosszú távon fegyveres konfliktusra. Úgyhogy leginkább erről van szó, amikor a dél-kínai tengeren továbbra is fokozza a feszültséget, de jelenleg azt kell mondanunk, hogy az ottani országok, akár a Fülöp-szigetek, akár Malajzia nem képesek ellentartani a kínai flottának, hiszen Kína nagyságrendekkel erősebb náluk.
Még egy talán utolsóbb szektort emelnék be a gazdasági növekedés témakörébe. Ez a chipipar, amelyet azért az Nvidia esetében az elmúlt hát bő egy évben megfigyelhetünk, hogy jelenleg egy rendkívül profitáló iparág, és jelenleg úgy tűnik, hogy a kínaiak is egyre inkább próbálnak investálni ebbe az irányba. Volt itt szó egy 27 milliárd dolláros befektetésről. Mit látunk itt egyébként jelenleg?
Korábban elmondtam azt, hogy a kínai kormány keresi a kiutat a jelenleg gazdasági nehézségek közül, és azt látjuk, hogy az ipari termelésbe próbálják átirányítani az erőforrásokat, oda mennek át a pénzügyi hitelek és egyéb eszközök. Ez azt jelenti, hogy Kína szeretné felfuttatni az exportját, hiszen a belső fogyasztása az elégtelen mindennek a többlettermelésnek a felszívásához. Most ha Kína felfuttatja az exportját, akkor ez azt jelentené, hogy a nagy nyugati országoknak, elsősorban az Egyesült Államoknak és az Európai Uniónak lényegében csökkentenie kéne a saját ipari termelését, hogy felszívja a kínaiaknak az exportját. Ez a jelenlegi politikai helyzetben nem fog megtörténni, vagy legalábbis én a protekcionizmusnak a további erősödésére számítok. Ehhez tartozik egyébként szűkebb értelemben ugye a félvezetőipar is. Itt Kínának kettős célja lehet, az egyik, hogy képes legyen önellátásra, különösen a jelenleg még leginkább tájvani részben, kóreai részben, japán és amerikai kézben lévő legfejlettebb, legkisebb csípeknek az esetén. Ez gyakorlatilag egy nemzetbiztonsági kérdés Kína számára, hiszen ezekből a csípekből elsősorban behozatalra szorul, már pedig a modern technológia ideértve egyébként a haditechnológia is rendkívül ráutalt ezekre a félvezetőkre és mikrocsipekre. Úgyhogy a kínai befektetések azok elsősorban erre irányulnak, illetve részben válasz arra, amit láthattunk az utóbbi években mind Európában, mind pedig az Egyesült Államokban, hogy felvéve a kínaiak által odadobott kesztyűt, a nagy nyugati országok is elindultak az állami szubvenciók és a különböző fontos iparágak, így például a félvezetőgyártás szubvencionálása, tehát állami támogatása felé. Egy nagy globális versenyt látunk ebben kialakulni, meglátjuk, hogy az évtizedes tapasztalattal rendelkező Kína jön neki jobban ebből a szubvenciós versenyből, vagy a nyugati országok képesek felvenni itt a kesztyűt.